Áldás, békesség, sok szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten igéjével. Tartozunk mi, az erősek, hogy az erőtlenek erőtlenségeit hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen.
Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Kegyelmes Úrunk, drága mennyi édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által. Téged dicsérünk, téged magasztalunk, Urunk, ezen a szombat estén is. Magasztalunk téged, Urunk, a lehetőségért, hogy elkészítetted ezt a mai alkalmat a veled való találkozásra. Jó nekünk, Urunk, eljönni a te házadba. Jó nekünk eljönni és a te közeledben lenni. Hiszen annyi minden megterhel bennünket. Annyiféle baj, gond és nehézség van az életünkön. Annyiféle küzdelem van. És csodálatosan megtapasztalhattuk eddigi életünk során is, hogy te voltál az, aki megsegítettél, aki vigyáztál ránk. És rájöttünk és rádöbbentünk arra, hogy nekünk szükségünk van rád. Szükségünk van arra, hogy időnként megálljunk, időnként elcsendesedjünk és leüljünk a te lábaidhoz. Így vagyunk most, Urunk, itt, ezen a mai estén is. Leülünk a te lábaidhoz, és várjuk, és kérjük, hogy szólj hozzánk. Légy a mi lelkünknek táplálója. Mondd azt, amire éppen szükségünk van. Ha gyászban járunk, akkor adj vigasztalást. Hogyha el vagyunk keseredve, akkor bátoríts. Hogyha szeretetre vágyunk, akkor éreztesd meg velünk a te szeretetedet. Te olyan jól ismersz bennünket, tudod, hogy mi van a szívünkben. Tudod, hogy mi a mi legnagyobb szükségünk. Könyörgünk te hozzád, Urunk, hogy töltsd be a mi szükségünket. Nem azért, mintha ezt mi megérdemelnénk, vagy ez így úgy járna nekünk, hanem Krisztus érdeméért, és a te kegyelmedből, és a te irgalmadból kérünk. Légy itt velünk, áldj meg bennünket, szólj hozzánk, itass bennünket, Urunk, az örök életnek a vízével, hogy reménységgel, és bátorsággal telhessünk meg. Kegyelmes Urunk, drága mennyei atyánk, légy itt velünk a te szent lelked által, és áldj meg bennünket. Amen. Isten igéjét olvasom, amint írva található, a Lukács írása szerint való evangélium 18. fejezetének a 31. verstől a 34. versig terjedő ige szakaszban. Azután Jézus maga mellé vette a 12-t, és így szólt hozzájuk. Íme felmegyünk Jeruzsálembe, és beteljesedik mindaz, amit a próféták az ember fiáról megírtak. Átadják a pogányoknak, kigúnyolják, meggyalázzák, leköpik, és miután megostorozták, megölik, de a harmadik napon feltámad. Ők azonban semmit sem értettek ezekből. Ez a beszéd rejtve maradt előlük, és nem értették meg a mondottakat. Kedves testvéreim, bődben vagyunk, és a húsvét felé közelítünk. És ez az időszak arról szól, hogy próbálunk rákészülni a húsvétnak az ünnepére. A felolvasott történetben szintén azt olvassuk, hogy Jézus a tanítványaival szintén húsvét felé halad, és igyekszik őket felkészíteni az eljövendő eseményekre. Az út során egyre nagyobb mértékben feltárja előttük a bekövetkezendőket. Három alkalommal is beszél nekik arról, hogy mi fog történni, hogy min fog keresztül menni, hogy mit kell majd még a tanítványainak is megélniük. Olyan csodálatos és olyan megdöbbentő, hogyan az Úr Jézus Krisztus odafigyel az ő tanítványaira. És gondja van arra, hogy az ő lelkük majd békességet és megnyugvást találjon. Újra és újra rá kell erre csodálkoznunk, hogy igenis az Úr Jézus odafigyel az ő követőinek a lelki állapotára. Tudtukra adja, hogy az teljesedik be rajta, amiről a próféták írtak. Itt talán pontosan idézett az Ószövetségből, de sajnos nem tudjuk, hogy pontosan honnan. Lehet a Zsoltárok 22-t vonatkoztatta magára, ahol az igaz ember szenvedéséről és szabadulásáról van szó. Esetleg az Ézsaiás 53-ból idézett, ahol az Úr szenvedő szolgájáról olvashatunk. Lehet máshonnan, mi nem tudjuk pontosan, de nála jobban senki nem ismerte Istennek az igéit, Istennek a szavát, hiszen az őtőle származott. Emlékszünk arra, amikor a feltámadása után ugye a tanítványok olyan szomorúan mennek Emmaus felé, és melléjük szegődik, és az írásból szépen majd kifejti előttük azt, hogy mi is az, ami Jézussal, ami vele történt. Hogy az nem véletlenek sorozata volt, hanem annak úgy kellett lennie. Feltárja előttük az írásnak a titkát, a feltámadása után ugye Mózestől a prófétákon át, hogy ami vele történt, annak pontosan úgy kellett történnie. És az igehelyek mind-mind segítségére lehettek a tanítványoknak, hogy az eseményeket, Jézus személyét, a szenvedés és feltámadás összefüggéseit mélyebben megérthessék, és ezáltal békességet, megnyugvást és örömöt leljenek. Kedves testvérek, éppen ezért nagyon fontos lenne az, hogy mi is próbáljunk minél többet Isten szavával foglalkozni. Nekünk is szükségünk van arra, hogy beleássuk magunkat az ige szavába, az ige igazságába. Egyre jobban jó abban elmélyülni, hogy jobban megértsük Krisztusnak a személyét, a Krisztussal történt eseményeket, és a világot átfogó nagy isteni tervet, és abból egyre jobban megértsük talán azt is, hogy mi abban hol vagyunk, és mi az, amit velünk eltervezett az örökkévaló Úr. Mert higgyük el, hogy az igével foglalkozni, a Szentírást olvasni, az nem egy ilyen elméleti dolog csupán, hanem az ember, amikor beleássa magát az igébe, amikor foglalkozik az ige igazságaival, és rá-rá csodálkozik egy-egy összefüggésre, akkor annak azután hatása van az ő mindennapi életére is. Egyébként egy kicsit ilyen személyesen így eszembe jutott a régi élményem nagy tiszteletű úrral, amikor összejöttünk időnként ott a környéken, amikor a mellettünk lévő faluban szolgált, hárman, négyen lelkészek, és hogy milyen örömteli volt az, amikor előhoztunk egy-egy igazságot, amit megértettünk az elmúlt időszakból. Amit megértettünk az igéből, amikor rácsodálkoztunk arról, hogy te látod, én erre jöttem rá, itt ezt láttam meg. Olyan jó volt látni a másikon az örömöt, és jó volt átvenni azt az örömet is, azt az igazságot is, esetleg olykor utána beépíteni a mi szolgálatainkba és a mi életünkbe. Mert valóban úgy van, hogyha valaki az igével foglalkozik, ha valóban az igét komolyan tanulmányozza, egyrészt örömöt talál abban, amikor rá-rá csodálkozhat egy-egy összefüggésre, megérthet, hogy mi miért és hogyan történik. Olyan érdekes, amikor van, hogy csak egy-egy apróság, de az ember megtelik örömmel. Kicsi apróságnak tűnhet az örök Istenhez képest, de mégis nagy-nagy örömöt ad. De ezen túl, a lelki örömön túl, valóban gyakorlati következményei vannak annak, ha megértjük egyre jobban az Istennek a dolgait. Nem biztos, hogy olyan óriási nagy dolgokra kell itt gondolni. De ha már egy-egy lépést, egy-egy összefüggést megláttunk, mi miért és hogyan történik ebben a nagy világban, vagy éppen a mi életünkben, az tovább visz bennünket az örömtelibb, a boldogabb, a kiteljesedettebb élet felé. Amikor rá látunk arra, hogy nem véletlenek sorozata például, ami velünk történnek az események, vagy ahogy ez a világ fut, mert néha úgy tűnik, mintha csak össze-vissza történne minden. Aztán amikor olvassuk az igét, tanulmányozzuk az igét, akkor egyre jobban rálátunk arra, hogy nem véletlenek történnek itt, hanem van egy nagy isteni terv. Az Úristennek van egy mindent átfogó terve, amivel egy bizonyos cél felé vezeti a világot. És nagy dolog, amikor rácsodálkozunk arra is, hogy ebben a terven nekem is van egy részem, lehet egy picike részem, de abban ott én is egy fogaskerék vagyok, ami kell ahhoz, hogy az isteni terv kiteljesedhessen. Lehet egy mondatom is, lehet egy életem, azt gondolom, hogy ó, hát mennyi nem voltam én mondjuk egy nagy lelki pásztor, vagy nem töltöttem be kiemelkedő szerepet, nem tudom, a város vezetésében. De hogy szépen felneveltem esetleg a gyermekeimet, vagy a unokáimról gondoskodtam. Ki tudja, hogy itt a nagy történelemben, abban a nagy tervben, az milyen fontos és meghatározó volt. Lehet, hogy majd épp a dédunokámon fog az mondjuk lecsapódni. Nagyszerű dolog ezt meglátni, hogy van egy terv, hogy vannak összefüggések, hogy az Isten bennünket is használni akar, hogy velünk is van valamilyen terve. Tehát higgyük el, kedves testvérek, hogy nekünk is érdemes az ige szavában elmélyülni, naponta kézbe venni, olvasni, tanulmányozni, és meglátjuk azt, hogy ez egy teljesebb, egy örömtelibb élet felé vezet majd el bennünket. Jézus Krisztus az őt érő és ráváró eseményeket egységben látja. Krisztus egységben látja a maga életét. Azt mondja, pogányok kezébe adják, megalázzák, szenved, de a harmadik napon feltámad. Szomorú, fájdalmas történések után majd eljön az örömnek az időszaka is. És mindezt azért mondja el így a tanítványainak, mert vigasztalni és erősíteni szeretné őket. Hogy most a szenvedés szakasza következik el. Ez elkerülhetetlen, ennek meg kell történnie. De azután eljön a szabadulás, a boldogság ideje is. Az új teremtést reményt hoz a szenvedéssel és a halállal szemben. És úgy gondolom, kedves testvérek, hogy ez az egységben látás, ez nem csak a tanítványoknak lehetett vigasztaló, hanem vigasztaló lehet és megerősítő lehet a mi számunkra is. Mert a mi pályánk egyen-egyenként, amit eltervezett velünk az Isten, sokszor átéljük és tapasztaljuk, hogy nem olyan könnyű. Hogy nem könnyű az a pálya, amit meg kell futnunk. Kinek több, kinek kevesebb a szenvedés vagy az öröm. És ráadásul azt sem mondhatjuk, hogy olyan szépen egyenletesen van elosztva egymás után. Van, akinek több öröm jön, a másiknak több szenvedés. Vagy a saját életünkben voltak olyan időszakok, amikor boldogok lehettünk, amikor lelkesek voltunk, aztán jöttek a szenvedések, jöttek a nehezebb időszakok, a fájdalmak. Korábbi gondnokunk, aki azóta sajnos már elhunyt, János bácsi mondogatta nekem is néha, hogy nagy tiszteletű uram, az élet útja az nem csak hepe-hepe, meg nem csak hupa-hupa, hanem az emberi életben van hepe is, meg hupa is. Azaz vannak mélységek is, meg vannak magasságok is. Olyan jó lenne, hogyha erre mi is rálátnánk. És olyan jó lenne, ha mi is ezt szerint tudnánk a mi életünket nézni. Mi azt szeretnénk sokszor, hogy mindig csak hepe-hepe legyen. A hupákat, azokat úgy szeretnénk kihagyni belőle. Mindig csak hepe-hepe, mindig csak napfény, mindig csak öröm, mindig csak sikeresség, mindig minden jól menjen. A hupákról, azokról nem szeretünk úgy tudni. Mint azok nem tartoznának hozzá szervesen a mi életünkhöz. Pedig az élet az hepehupás. Jó lenne, hogyha megtanulnánk ezt az egységet, látást, amire a mester tanította a tanítványait, meg tanít bennünket is. Vannak gondjaink, vannak nehézségeink, vannak mélységeink, meg elkeserítő időszakok. De ha mi az Úrhoz tartozunk, akkor van kiben reménykedjünk, és van kiben bíznunk. Bízni abban, hogy a hepe, vagy a hupa után majd eljön a hepe is. Hogy a mélység után majd lesz újra magasság. Hogy a szomorúságra következhet még öröm, ahogyan korábban is így volt. Nem mindig voltunk talán mélységben vagy szenvedésben, hanem tudnánk mondani a múltból olyat, ami olyan örömteli volt. Hogy legyen reménységünk abban, hogy lesz még ilyen örömteli időszak. Mert ha mi a Krisztushoz tartozunk, akkor tudhatjuk, hogy jó helyen van az életünk. Akkor tudhatjuk, hogy ahhoz az Istenhez tartozunk, aki mindent megtelt, aki előtt minden térd meghajol, aki számára nincs lehetetlen. És hogyha ő úgy akarja, hogy véget érjen az a nehéz időszak, akkor ha akarja, ő meg is teheti. Ki állhat ellene? Mi az, amit ő meg nem tehet? Ha ő úgy látja jónak és helyesnek, akkor bármikor, bármelyik helyzetből megadhatja számunkra a szabadulást. Ki merje ezt kétségbe vonni? Az ószövetségi Dániel próféta, ugye barátait megfenyegették, ha nem borulnak le az aranyszobor előtt, ismerjük bizonyára jól a történetet, ugye akkor tüzes kemencébe vetik őket. Ők így válaszoltak. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk. Ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király. De ha nem tenni is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, melyet felállítottál. Én azt mondom, kedves testvérek, hogy boldog az az ember, aki ki tudja ezt mondani. Ha nem tenné is az Úr, akkor is maradjon úgy. Akkor maradjon úgy. Olyan boldog az az ember, aki a szenvedések között is ki tudja mondani, hogy az Úr ki tudna engem szabadítani, de ha nem tenné is, én azt is el tudom tőle fogadni. Mert ő az én Uram, és ő az én Mesterem. És ő tudja, hogy mi a terve az életemmel, ő tudja, hogy mit akar belőle kihozni. És hogyha benne hagy, annak is van értelme. És azt is a javamra tudja fordítani. Mert ő még a rosszat is, a szenvedést is a javunkra tudja fordítani. És hogyha úgy is érezzük, hogy nagyon beleragadtunk, vagy nagyon benne maradtunk a szenvedésben, itt ebben a földi úton, ezen a földi úton, akkor soha nem kell azt elfelejtenünk, hogy soha nem szabad elfelejtenünk azt, hogy az Isten gyermekei nem csupán földi távlatokban gondolkodnak, mint ahogyan az Isten az örökké valóság távlatában gondolkodik, ő velünk is tud így gondolkodni, és azt szeretné, ha mi is így gondolkodnánk. Szenvedéseink megvannak, de ha Jézushoz tartoztunk, benne bíztunk, akkor, ahogy ő a szenvedéseken át, igaz, mi már Krisztusért, egykor a mennyei dicsőségbe jutunk. Egykor a mennyei dicsőségbe jutunk. Szép református énekeink annyira gyönyörűen meg tudják fogalmazni ezt az üzenetet. A 422. dicséretet mindannyian jól ismerjük. Az első verse így hangzik. Hadd menjek, Istenem, mindig feléd. Fájdalmak útjain mindig feléd. Ó, sok keresztje van, de ez az én utam, mert hozzád visz, Uram, mindig feléd. Amikor énekeljük, figyeljünk oda erre a szövegre. Mekkora reménység, és mekkora biztatás van benne. Hát, kedves testvérek, a szenvedés, a mélység, a fájdalom, az nem tart örökké. Nem tart örökké. Ha az Úr úgy látja jónak, akkor ad szabadulást, szabadítást már itt a földi életünk során. Megadhatja, hogy kihoz a mélységből. De ha nem tenné is, akkor is tudhatjuk, hogy az örökké valóságban az ő szeretett, hűséges gyermekeinek egy csodálatos országot, egy mennyei otthont készített, ahova mi hazamehetünk, ahol hely van készítve a mi számunkra. Abban az országban, ahol nem lesz többé fájdalom, betegség, gyász, keserűség. Kimondhatatlan öröm lesz. Mindig az Úrral lehetünk. Lehet ennél szebb és jobb. Mindig az Úrral lenni. Mindig előtte lenni. Isten ezt készítette el az őt szeretőknek, és legyen ez nekünk bátorítás, hogyha nehéz időszakokat járunk. Megdöbbentő az evangélista megjegyzése, hogy a tanítványok Jézus szavaiból semmit sem fogtak fel. Mellette vannak éveken át, és egy szót nem értenek abból, amit Jézus mond nekik. Rejtve maradt előttük a titok. Rejtve maradt előttük Krisztus szavának a jelentése. Mert amit Krisztus nekik mondani akar, az teljesen ellentétes az ő elgondolásaikkal, és éppen ezért meg se akarják azt hallani. Nekik van egy elgondolásuk, egy elképzelésük, mit akarnak hallani, hogy akarnak hallani, és ha Jézus nem azt mondja, akkor oda se figyelnek rá. Nem hallgatják Krisztus szavát elég nyitottsággal. Hiányzik belőlük a nyitottság, és ezért meg se tudják érteni, amit mond neki Krisztus. A másik dolog, hogy segítségre van szüksége az embernek, hogy megértse azt, amit az Isten közölni akar vele. És azt látjuk, hogy a tanítványok idővel megkapják a segítséget, és feltárulnak előttük Istennek a dolgai. Kedves testvérek, ez egy nagyon fontos dolog, hogy amikor elővesszük az igét, amikor hallgatjuk az ige hirdetéseket, akkor azt tegyük mindig nyitottsággal. Ne engedjük, hogy befolyásoljanak bennünket múltbeli tapasztalataink, hogy befolyásoljanak bennünket saját elképzeléseink, saját elgondolásaink, terveink. Jó lenne ezt megtanulni, hogy az Isten az más. Az Isten az más, mint amilyenek mi vagyunk. Nyitottság. Az Isten dolgai sokszor nem úgy logikusak, mint ahogyan a mi elgondolásunk szerint logikus lehetne valami. Ezért nyitottan kell hallgatni az igét. Nyitottan. Mint ahogy kitárnánk magunkat előtte, Uram, szólíts meg! Nyitottan, mondd azt, amit mondani akarsz, és én kész vagyok elfogadni, mert te vagy az Isten. Te vagy az Úr. Te jobban tudsz mindent, mint én. Nagy kérdés, hogy amikor igét hallgatunk, van-e bennünk ilyen nyitottság? Nem zárnak-e be a tapasztalataink, elképzeléseink, múltbeli dolgaink? Mert így sok minden el lesz előlünk zárva. A nyitott szívű embernek a szívébe tudja az Isten igazán beleszórni az ő magvait, az igének a magvait, hogy azután az gyümölcsöt hozhasson az ő életében, az ő javára, embertársai javára és Istennek a dicsőségére. És a másik dolog, ami még fontos, hogy igen, szükségünk van Istennek a lelkére. Az Isten dolgait ember önmagától nem értheti. Ha viszont kiárad a lélek, akkor ott csodák történnek, ott nagy dolgok történnek. Éppen ezért legyen állandó imádságunk, jöjj Szentlélek Úristen, jöjj Szentlélek Úristen, és szólíts meg engem. Kedves testvérek, tehát húsvét felé közelítünk, és böjti időben vagyunk. Olvassuk hát az igét. Szánjunk rá, próbáljunk meg egy kicsit több időt rászánni, mint a korábbiakban. Ismerjük meg még jobban, és még mélyebben. És amikor a kezünkbe vesszük az igét, tegyük ezt mindig nyitott szívvel, és Isten lelkét segítségül hívva, hogy Isten megértethesse velünk akaratának, terveinek összefüggéseit, és ezáltal formálja gondolkodásunkat, tanítva, hogy az eseményeket egységben lássuk, és megerősödjünk a feltámadás és az örök élet reménységében. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Örökkévaló Úrunk, drága mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy te keresel bennünket, te szeretsz bennünket, te szólítgatsz bennünket. Hálás a szívünk, Istenünk, hogy kezünkbe vehetjük a Bibliát, a Szentírást, és azon keresztül te tanítani akarsz bennünket. Köszönjük, hogy tehetjük mindig avval a reménységgel, hogy te beszélni akarsz hozzánk. Micsoda nagy titok ez! Micsoda felfoghatatlan dolog, hogy te az örök Isten bennünket, embereket keresel, és meg akarsz szólítani. Hálás a szívünk, Urunk, a felismert igazságokért. Hálás a szívünk a meglátott összefüggésekért. Köszönjük, Urunk, hogy te újra és újra egyre több titkot feltársz előttünk. És ezek az igék, ezek a titkok azután megtermékenyítik a mi életünket. Hálás a szívünk, Urunk, azért a sok-sok vigasztalásért, bátorításért, megerősítésért, amelyet a te igédből nyertünk életünk folyamán. Csodálatos ez a feltöltődés, csodálatos, Urunk, ez a kegyelem. Kérünk, árasz ki ránk a te szent lelkedet, hogy még több dolgot megismerhessünk, hogy egészen rád bízhassuk magunkat, a te vezetésed alatt élhessük a mi mindennapjainkat. Kérünk, Urunk, árasz ki ránk a te lelkedet, hogy tudjunk igazán te benned bízni, és a te kezedbe letenni a mi életünket, hogy soha ne felejtsük el, hogy a te örök terved az a boldogság felé vezet, az örök öröm felé vezet. Amen. Most mondjuk el együtt fennhangon az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek az adakozás lehetőségét, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Hajtsuk meg a fejünket és vegyük az áldást. Légy hű, mint halálig, és neked adom az életnek koronáját. Amen.